Az egész világot lesokkolták az északi áramlatról érkező hírek az elmúlt héten. Arra keresi mindenki a választ, ki rongálhatta meg az északi áramlat 1 és 2 vezetékeket. De talán a legnagyobb kérdés az, hogy milyen hatása lesz mindez a háborúra. Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjével beszélgetünk a háború lehetséges kimeneteleiről.
Aki már itt van velünk telefonon, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát valóban kezdjük akkor az északi áramlatnál történt, hát ahogy egyesül fogalmazok a rendkívüli eseményekkel kapcsolatban. Ön hogy látja, hogy egyáltalán meg lehet-e ítélni azt, hogy ki követte el ezeket a cselekményeket? Csak azért kérdezem, mert ugye az oroszok az amerikaiak az oroszokat teszik ezért felelőssé, és milyen következménye lehet mindennek?
Csak találgatni lehet, hogy ki követte el, kinek volt rá képessége, azt nagyjából tudjuk, tehát az oroszoknak is van erre képessége, az amerikaiaknak, briteknek, akár még Lengyelországnak is. Akinek nincs, nagy valószínűséggel az Ukrajna, tehát a balti térségben Ukrajna alig ha tud egy ilyen merényletet elkövetni.
Milyen következménye lesz mindennek a gázszállítások vonatkozásában és a háború kimenetele szempontjából?
Hát ugye Oroszország most még könnyebben hivatkozhat arra, hogy miért nem szállít gáz, hiszen egy viszmajor esemény történt. Ugye ez két rendkívül nagy kapacitású gázvezeték, ami ezzel kiesett. Vannak még gázvezetékek, de azt nem látom, hogy Ukrajnát használnák nagyobb mennyiségű szállításra, vagy akár Lengyelországot, mert ez a két gázvezeték az, ahol ki lehetne pótolni ugye az északi áramlat egyet, amely kiesett. Tehát mindenképpen azt lehet látni, hogy az első következmény, hogy Európa még kevesebb gázhoz fog jutni a tél előtt, aminek, ha hideg a tél, nagyon súlyos következményei lehetnek.
Ugye a másik fontos esemény, ami történt, és szintén kihat a háború menetére az, hogy például ugye jóváhagyta az Orosz Alkotmánybíróság a 4 ukrajnai régió annektálásáról szóló határozatot. Itt ugye az a lényeg ennek talán, hogy azok már aláírásuktól kezdve, vagyis szeptember 30-tól hatályosak, így ez a bizonyos 4 terület most már Oroszország része. Ebből a szempontból ugye nagyon sok nyilatkozat elhangzott NATO részéről, Amerika részéről. Hogyan látja, mennyiben módosítja ez most a háború menetét?
Hát mindenképpen módosítja politikai és katonai szempontból, és politikai szempontból még nehezebbé teszi a megegyezést Oroszország és Ukrajna között, katonai szempontból pedig lehetővé teszi Oroszországnak, hogy tartalékosokat vagy akár sorozott állományt vezényeljenek be a térségbe. Ugye itt az orosz hadsereg az elmúlt több mint fél évben kimerült, jelentős veszteségeket szenvedett el. Az ukrán is, csak az ukránoknak van utánpótlása a hatalmas sorozott mobilizált állományból, ezért az első és legfontosabb az, hogy már megjelentek a mobilizált katonák az orosz alakulatoknál, tehát itt az ukrán túlerő, ami eddig megvolt, az nem valószínű, hogy meg lesz a következő pár hónap után.
De mi történik akkor, hogyha mondjuk az ukránok úgy döntenek, ahogy erről egyébként nyilatkoztak is, hogy megpróbálják úgymond idézőjelbe visszafoglalni ezeket a területeket? Ugye ez most már egy nagyon más helyzet, legalábbis jogilag is, ahogyan említette.
Hát jogilag Oroszország már mindent megtehet a terület védelmére, azon kívül, hogy sorozott állományt vett be, vagy mobilizált állományt vett be. Ugye a sorozott állomány is 120 ezer fő fél évente. Tehát ha ezeket a frontra vezénylik, ezeket a fiatalokat, akkor az egy nagyon jelentős állomány, hiszen az orosz haderő állománya ezen a több mint 1000 kilométeres fronton nem lehet sokkal több 150 ezernél, tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog, a másik pedig, hogy bármely fegyverzetet használhatnak, akár tömegpusztító fegyvert is, legalábbis elméletileg az orosz doktrinának megfelelően, akár nem nukleáris hatalommal szemben, és akár először is használhatnak orosz terület elleni támadáskor tömegpusztító fegyvert.
Ha már ezt említette, akkor beszéljünk is erről, hogy ennek mekkora ön szerint a realitásait. Például amerikai szakértők nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, azt az Institute for Study of War részéről úgy fogalmaztak például, hogy jelenleg az orosz szárazföldi erőket alkoró kimedült szerződéses katonák rohamléptekkel mozgósított tartalékosok, sorkatonák, zsoldosok kaotikus összevisztasága nem tudna működni egy nukleáris környezetben. Magyarán úgy fogalmaztak, amerikai és oroszok szinte nem, hát nem lennének képesek egy ilyen nukleáris hadviselésre.
Nézze, én nem tudom innen megállapítani azt, hogy ez igaz-e. Azért az idézett forrás az erőteljesen egy irányba elfogult, ismerem a forrást. Nem hiszem, hogy ne tudna Oroszország, de ez tényleg csak egy hit, tehát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy ne tudna hatékonyan felhasználni taktikai nukleáris tölteteket. Nem csak, ugye az egyik felhasználás az, hogy a frontvonal közelében csoportosításokra mérnek csapást. Ugye szerintem ez az amerikai elemző cég erre utalt, de lehet csapást mérni infrastruktúrára is, például a hidakra, ahhoz aztán nem kell koordinálni a szárazföldi csapatokkal, hogy 200-300 kilométerrel odébb mit tesznek az oroszok. Tehát, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ez is találgatás, amit az amerikaiak mondanak, meg az is találgatás, amit én az előbb mondtam. Az esélye ennek viszont nem túl sok, hiszen pont ezért mobilizáltak, pont ezért a hagyományos katonai erővel igyekeznek győzelemre, vagy legalábbis valami győzelemfélességre vinni ezt a háborút, mert szerintem Oroszország is pontosan látja, hogy ez egy olyan rendkívüli lépés lenne, amit utána évtizedekig nem bocsátanának meg Oroszországnak, és nem is biztos, hogy azonnal ez háború döntő lenne.
Beszélünk már, mi folytatjuk akkor a témát Demko Attilának, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Viszont hallásra, szép napot!
Viszont hallásra, köszönöm szépen!
Spirit FM 90.